Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök. Új sorozatunknak az a fő feladata, hogy megtanuljuk olvasni a Bibliát. Ezért viszonylag rövid könyveket választottunk ki, olyan könyveket, hogy az előadás során fel is olvasom az egész könyvet, de nem egyszerre, hanem részenként, és egy kicsit bepillantást nyerjünk abba, hogy milyen az az igazi Biblia kutatás. Amikor nem csak átszaladunk egy könyvön, hanem elkezdjük olvasni, kérdéseket teszünk fel, elkülönítjük a részeit annak a könyvnek, és próbálunk a mai életre nézve is válaszokat találni abból a könyvből. A mai első ilyen könyvünk, amit közösen olvasnánk, Rút könyve. Nem tudom, hogy akinél van Biblia, legyen kedves kinyitni, akinél nincs, hát van néhány Bibliánk, adjunk Bibliát azoknak a kezébe, akik szeretnék nyomon követni a felolvasást. Mutatom a térképen, hogy Rút könyve egyrészt Betlehemben játszódik, tehát Betlehem itt van Jeruzsálemtől délkelet irányba, mivel ez a család kivándorolt, Moáb földje az itt van, a Holtengernek a másik oldalán. Ez az út, ez körülbelül egy olyan 70-80 kilométeres út, tehát ne gondoljunk nagy kivándorlásra. Ez körülbelül olyan történt meg ezzel a családdal, mint hogyha valaki Nyugat-Dunántúlon nem tud megélni, és úgy gondolja, hogy ő Ausztriába teszi át az életének a székhelyét. Tehát Miskolcról nehéz arrafelé kivándorolni, illetve több száz kilométer. Betlehemből Moáb földje ez ennyi, tehát mondom, ez körülbelül egy olyan 70-80 kilométer. A történet azzal kezdődik, hogy ez a család nem talál megélhetést a szülőföldjén, kivándorol Moáb földjére, hogy megéljen, de Moáb földjén meghal az édesapa, és meghal az időközben már a felnőtté serdült két fia is, akik meg is nősültek, tehát három asszony maradott özvegyen. Az édesanya, aki elveszítette a férjét, és a két fiának a menyei, tehát ennek a bizonyos Naominak a menyei, akik elveszítették a férjeiket. Rút könyve a Bibliában összesen 4 oldal, de meg fogjuk látni, hogy ez a könyv kimaradhatatlan a Bibliából. Legalább 7-8 olyan nagy témája van, ami bennünket nagyon közvetlenül érdekel, és ami nekünk is útmutatást nyújt a 21. század elején. Ezeket a témákat fel is sorolnám, hogy rögtön lássuk, hogy a könyv mi mindent tartalmaz. Az első nagy téma, ahogy már említettem is, a kivándorlás, vagy idegen szóval a migráció kérdése. Ugye a migráció 150 éve az emberiség egyik legnagyobb problémája. Tehát az, hogy az emberek nem tudnak megélni a lakóhelyükön. Főleg ázsiai embereket, afrikai embereket érint, akik csapatostul hagyják ott a szülőhelyüket, de ugye egyes felmérések szerint az elmúlt 150 évben az Európából is az Amerikai Egyesült Államokba több mint 150 millió ember migrált. Tehát egyszerűen kiköltözött, mint hogy Magyarországról is százezrek hagyták el az országot, és bizony meg se álltak a tengeren túlig. A migráció kérdése tehát Rút könyvének az első nagy témája. Most elmondom a témákat, hogy mire lehetünk kíváncsiak, mire hegyezzük ki a fülünket. A második nagy téma Rút könyvében az embert ér csapások. Ugye 10 éven belül, ezt mondja is a könyv, hogy 10 éven belül 3 haláleset, az apa és a két fia halálesete, tehát ma is sajnos nagyon sok ember van olyan helyzet, hogy sorozatos csapások érik. Elveszíti a legszeretettebb hozzátartozóit. Hogy lehet ezt egyáltalán feldolgozni, vagy hogy lehet ezt túlélni, vagy nem eleve egy olyan hátránnyal indul az életben egy ilyen ember, akit ilyen csapások sújtottak. A harmadik nagy téma a ragaszkodás. Hogy az életben milyen hatalmas dolog az, hogyha valakit megismertünk, bárki legyen is rokoni vagy baráti kötelékben, és úgy ragaszkodunk hozzá, hogy felelősséget érzünk a jövendő sorsáért. A könyv egyik fő témája a menny ragaszkodása az anyósához. Ezzel már a negyedik témát is megérintettem, ez a menny anyós téma. A menny anyós téma. Ami megint csak egy nagyon nagy téma, mert ahol családi kötelékek létesülnek, ott a vérszerinti rokonoknak az elfogadása is a fiatalokra hárul, és ugye tudjuk jól, hogy Magyarországon ez a bizonyos anyós kérdés, hát ez egy olyan, nem azt mondom, hogy lerágott csont, már majdnem lerágott csont, de szinte már a nevetségességig és a gonoszságig menő végletekkel terhelt. Az ötödik nagy téma a szegénység. Hogy ezek az emberek, akik elveszítették hozzátartozóikat, végül is az anyós eldönti, hogy visszamegy a szülőföldjére. Visszamegy a nincstelenségbe, de legalább a vérei közé, tehát a rokonai közé, és egy olyan elképesztő szegénységbe csöppen bele, az egyik menye nem is követi Orpa, a másik követi Rút, hogy Rútnak, a fiatal asszonynak kell majd az anyósának a létfeltételeit megteremteni. Tehát egy újabb nagy téma, ezt úgy, ahogy fölírtam, ez az ötödik nagy téma, hogy hogyan is nézzünk a szegénységre. Egyáltalán a szegénységről való gondolkozásunkat a Biblia milyen irányokba terelgeti. A hatodik nagy témája Rút könyvének a munka és a munkához való emberi hozzáállás. Milyen munkát válasszunk? Beszélgettünk erről itt már Miskolcon az előadások utáni beszélgetések során, de persze ott nem mindenki maradt itt, hogy ki fogok térni arra, hogy a Bibliának mi a tanítása a munkavégzésről. A hetedik nagy téma Rút könyvének egy különleges fogalma, amit ismernünk kell, hogy a boldogság kifejezés. Ez a kifejezés, hogy boldogság, az Ószövetség legrégebbi irataiban, mert ez is egy nagyon ősi irat, nem mondtam még, hogy mindez a cselekmény az időszámításunk előtti 13.-12. században játszódik. Tehát innen visszafele tekintve ez a történet olyan 3300-3200 éves. Nagyon ősi történet. És régen az embereknek a gondolkodása sokkal tisztább volt, sokkal becsületesebb volt, sokkal egyenesebb volt, gondolom ezzel nem mondok semmi újat, de a boldogságot egy másik szóval is jelölték, ez kétszer fordul elő Rút könyvében, és ez a szó nyugalom. Nyugalom. Erre külön ki kell majd térnem. Tegnap én Tiszaújvárosban Jézus boldog mondásairól tartottam előadást, és a boldogságról, és arról, hogy miért mondták ezt régen nyugalomnak a boldogságot. Ez miért volt elterjedt kifejezés? Ez mondjuk egy hetedik téma. És egy nyolcadik nagy témája a Rút könyvének a késői házasságkötés. Tehát akár megözvegyülés esetén, akár válás esetén, akár egyéb esetben, hogy aki később köt házasságot, tehát nem 20 és 30 éves korában, hanem később, amikor már hát a házasságkötésnek azért bizonyos akadálya is vannak, két kiforrott személyiség hogyan tud egymáshoz csiszolódni, vagy egyáltalán hogyan tud még gyermeknek életet adni egy asszony, amikor már hát a régi világban már 30-40 év környékén már nem szoktak szülni az asszonyok. A mai világban még már azért ez egy kicsit kitolódott, de hát itt is azt mondják, hogy 40 év fölött már azért kockázatos, mert különböző betegségek vagy ártalmak jöhetnek közben, például a korunk egyik nagy betegség a Down-kór. Tehát körülbelül ez a nyolc téma. Ez, ha valaki elolvas egy bibliai könyvet és ilyen rövid könyv, mindenkinek ajánlom, hogy rögzítse a témákat. Én igazság szerint szeretnék kiadni egy olyan lapot, amelyen a bibliai könyvek címei alatt ott lenne mindegyiknél az a 8-10, vagy hát vannak olyan könyvek, hogy 20-30 téma is, ami ott szóba fog jönni, és hogyha valaki az életben valami kérdésére választ akar találni, hogy átnézi ezt a jegyzéket, hogy egyáltalán hol olvashat ezekről a témákról. Például a Zsoltárok könyvében is nagyon ajánlatos lenne minden Zsoltár alatt a fő témát, hogy ez mondjuk a szorongásos ember imádsága. Ez az aggodalmaskodó, vagy az elcsüggedésben tanúsított magatartás. Hogy lássuk, hogy hova nyúljunk, mert mi is az életben nagyon különböző helyzetekbe, állapotokba kerülünk, és akkor nagyon jó lenne, hogy a Bibliából kikeresni azokat a részeket, amelyeket ilyenkor különösen kellene tanulmányozni. Ha megengedi a kedves hallgatóság, akkor elkezdem olvasni a könyvet, és mindig megállok ott annál az értelmi résznél, ahol éppen lezáródik egy ilyen téma. Nyilván a témák tovább is folytatódnak, és újra előjönnek, de azért majd tartunk szüneteket, és így közösen próbálok rámutatni arra, hogy hogyan olvassuk a Bibliát. Még annyit hadd mondjak el a bevezetésül, hogy senkinek nem ajánlom a Biblia olvasását úgy, hogy kicsippentsen belőle részleteket. Végképp nem ajánlom azt, hogy fölüssük a Bibliát, és ahol felütöm, ott majd olvasom. A Biblia az nem ilyen varázskönyv, hogy majd valami jó helyen, vagy ahol fölütöm, majd biztos ott szól hozzám az Isten. Én ebben nem hiszek, sőt ez egy Isten kísértés a szememben, mert a Bibliát így adta a jó Isten ezzel a 66 könyvvel, értelmes elolvasásra, megismerésre. Tehát én mindenkinek azt ajánlom, hogy a Bibliát ne gyorsan olvassa, de egyszerre csak egy valamivel foglalkozzon. Ha most Rút könyve a téma, akkor egy-két napig foglalkozzunk Rút könyvével. Lehet persze olyasmit tenni, hogy a zsoltárokból minden nap olvas az ember egy-egy zsoltárt, de ha mondjuk én a Jelenések könyvével foglalkozom, akkor olvassam egy-két napig vagy hétig csak a Jelenések könyvét, hogy egy kicsit belemerüljek abba a könyvbe, megértsem. Ne tegyem azt, hogy egyszer egyik könyv egyik fejezetét, másszor másik könyv másik fejezetét. Ezt csak azért mondom, mert vannak bizonyos keresztény egyházak által kiadott bibliaolvasó kalauzok, hogy most olvasd el a Bírák könyve 5. fejezetét, és mellette a Márk evangélium a 10. fejezetét. Nagyon rossznak találom. Félrevisz, és olyan dolgok között akar párhuzamot találni, ami között nincsen. A középkorban ezt a kártyát már kijátszották, amikor az emberek mentek a templomokba, és talán önök is láttak ilyen nagy templomajtókat, különböző fémekből, és akkor ott voltak domborművek, és ott előírás volt, hogy egy ószövetségi jelenet, egy új szövetségi jelenet, egy ószövetség, egy új szövetségi. Hát aztán bizonyos fölszínes dolgok alapján egymás mellé kerültek olyan történetek, olyan részletek, amelyeknek semmi közük nincs egymáshoz, csak bizonyos fölszínes hasonlóság alapján kerültek egymás mellé, és így a gondolkodást félrevitték. Tehát a Bibliát úgy kell olvasni, hogy egy adott egységet, tehát a 66 könyv közül egy könyvvel foglalkozzunk, mint egy-két napig vagy egy hétig. Rút könyvére elég egy-két nap is. A Jób könyvére mondjuk egy hétnél kevesebb nem elég. Vagy egy evangéliumra egy hétnél kevesebb nem elég. De azért mondom, hogy a sorozatunkban rövid témájú könyvekkel kezdünk, hogy valahogy ráérezzünk arra, hogy a Bibliát szívesen olvasni, szeretettel olvasni, egy nagyon jó olvasmány. Majd rá fogok mutatni arra, amit Goethe jegyzett meg, és először Rút könyvével kapcsolatban. Goethe azt mondta, hogy a világirodalomban ennél szebb elbeszélést nem olvasott. Miért? Azért, mert rövid, nem színezi ki a dolgokat, nem viszi el érzelgősködésbe, meg érzelmességbe, és amit aztán később megszámoltak, hogy a Rút könyve 70%-a tulajdonképpen a szereplők beszéde. Egy nagyon érdekes könyv ez, hogy nem a könyvíró mondja el a dolgokat, hanem beszélteti a szereplőket. Tehát megszólal Naomi, megszólal Ruth, megszólal majd Boáz, megszólal ez, és látjuk, hogy régen az emberek hogyan beszéltek. Hogyan tisztelték egymást, egy adott élethelyzetben, hogy milyen magatartást tanúsítottak. Látni fogunk köszönésformákat, hogy régen az emberek hogy köszöntek egymásnak. Majd elámulunk azon, hogy ehhez képest is bizony nagyon lefelé megyünk a történelemben, ahogy régen az emberek egymásra tekintettek, és amit jelentett az egyik ember számára a másik ember. És ez hogy fejeződött ki a köszönésben? És lőn azon napokban, amikor a bírák bíráskodtak, éhség lőn a földön. És elment egy férfi a Júda Betleheméből, hogy Moáb mezején tartózkodjék, ő meg a felesége és a két fia. A férfi neve Elimélek, és felesége neve Naomi, két fiúk neve pedig Mahlón és Kiljón, Efrátáiak, a Júda Betleheméből valók. És eljutottak Moáb mezejére, és ott voltak. Meghalt pedig Elimélek, a Naomi férje, és maradt ő és az ő két fia. Akik moábita leányokat vettek feleségül, az egyiknek neve Orpa, a másiknak neve Rút. és ott lakoztak közel 10 esztendeig. Meghaltak ők is mind a ketten, Mahlón és Kiljon is, és maradt az asszony és az ő két fia és férje nélkül. Felkelt azért ő és az ő menyei, és ő visszatért Moab mezejéről, mert hallotta Moab mezején, hogy meglátogatta az Úr az ő népét, hogy adjon nékik kenyeret. És kiment arról a helyről, ahol volt, és vele a két menye. És mentek az úton, hogy visszatérjenek Júda földjére. És mondta Naomi az ő két menyének, menjetek, térjetek vissza, kiki az ő anyjának házához. Cselekedjétek az Úr irgalmasságot veletek, amiképpen ti cselekedtetek a megholtakkal, és én velem. Adja az Úr ti néktek, hogy találjatok nyugodalmat, kiki az ő férje házában. És megcsókolta őket, és ők nagy felszóval sírtak. És mondták néki, bizony mi veled együtt térünk a te népedhez. Naomi pedig mondta, térjetek vissza, leányaim, miért jönnétek én velem? Hát ugyan vannak-e még fiak az én méhemben, akik férjeitek lehetnének? Térjetek vissza, leányaim, menjetek, mert én már vénebb vagyok sem, hogy férjhez mehetnék. Még ha azt mondanám is, hogy van reménységem, még ha ez éjjel férhez mennék, és szülnék is fiakat, ugyan megvárhatnátok-e őket, míg felnőnek? Ugyan megtartózhatnátok-e magatokat miattuk, hogy férhez ne menjetek? Ne, édes lányaim, mert nagyobb az én keserűségem, mint a tiétek, mert engem talált az Úrnak keze. Azok pedig nagy felszóval tovább sírtak. És Orpa megcsókolta az ő napát, tehát az anyósát, Rút azonban ragaszkodott hozzá. Ő pedig mondta, íme a te sógorasszonyod visszatért az ő népéhez és az ő isteneihez, térj vissza te is a te sógorasszonyod után. Rút pedig mondta, ne unszolj, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak tőled, mert ahová te mégy, oda megyek, és ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott halok meg, ott temessenek el engem is. Úgy tegyen velem az Úr akármit, hogy csak a halál választ el engem tőled. Mikor pedig látta, hogy erősködött vele menni, nem szólt néki többet. És mentek mind a ketten, míg len Betlehembe érkeztek. És lőn, hogy mikor Betlehembe érkeztek, megmozdult az egész város miattuk, és mondták, nem, de nem, Naomi ez. És ő mondta nékik, ne hívjatok engem Naominak, hívjatok inkább Márának, mert keserűséggel illetett engem a mindenható. Többet magammal mentem el, és elárvultan hozott vissza engemet az Úr. Miért hívnátok hát engem Naominak? Holott az Úr ellenem fordult, és a mindenható nyomorúsággal illetett engemet. Így tért vissza Naomi, és vele a moábita Rút az ő menye, aki hazatért Moab mezejéről, megérkeztek pedig Betlehembe az árpa aratás kezdetén. Kedves hallgatók, ez egy felségesen egyszerű, de nagyon fenkölt prózai stílus. Tetszettek érezni? Ebben semmi ciráda nincs, semmi sallang, nem színezi ki a dolgokat. Éppen annyit mond, amit kell mondani, de azt olyan kimérten, olyan együttérzően, olyan méltóságteljesen, hogy lehet érezni, hogy aki ezt írta, nem tudjuk egyébként, hogy ki írta, a bírák idejében Sámuel proféta iskoláiban rögzítettek bibliai könyveket, tehát ez a körülbelül az időszámításunk előtti 12. században íródott, ez innan visszafele számítva 3200 év. Hát mi magyarok, ha visszanézünk, a mi legkorábbi prózai nyelvemlékünk, a halotti beszéd, az innen vissza számítva 800 év, ez 3200, négyszer olyan messze van ez tőlünk, mint a halotti beszéd. Hát ha mi a halotti beszédben ilyen stílust kapnánk, akkor megnyalhatnánk mind a 10 ujjunkat. Ez valami olyan egyszerű, tehát lehet látni, hogy aki ezt írt, annak mestersége az írás. Pontosan annyit mond, amennyit kell mondani, sem többet, sem kevesebbet. Pontosan érzékelteti a légkört, a helyzetet, és ez az első fejezet. Ez a könyvnek az első fejezete. Nézzük most, hogy az egyes témákat hogy bontja ki. Ugye említettem önöknek, hogy az első téma a kivándorlás, a migráció. erről csak néhány szót szól. Azt mondja, hogy szegénység volt ezen a vidéken, Betlehem vidékén, és elmentek Moab földjére, hogy megéljenek. Tessenek megfigyelni, aki ezt leírta, és hát ha mi hisszük azt, hogy a Biblia azt mondja magáról, hogy itt egy szó se támad saját magyarázatból, ugye Péter apostol mondja, hogy a Bibliában egy szó se támad saját magyarázatból, ezt nem véletlenül írja le így. Tudnék, nem dicséri őket, hogy elmentek, de nem is kárhoztatja őket. Olvastam már olyan jellemzéseket Rút könyvéről, hogy bizonyos irodalom dicséri őket, hogy na hát, ha valaki meg akar élni, akkor menjen a hazáján kívülre, mert tehát a hazájában nyomorúság van, ergo mi is menjünk ki Ausztriába, Németországba, Amerikába. A másik része az irodalomnak pedig azt mondták, hogy micsoda hitetlen emberek voltak ezek, miért nem tudtak a szegénységben megmaradni, miért akartak ők egy kicsit is jobban élni, és egy ellenséges vidékre, Moab földjére elmenni. De figyeljük meg, hogy ez az első fejezetből egyik sem következik. A Bibliában vannak még ehhez hasonló esetek, amikor bizonyos emberek nem tudván megélni a szülőföldjükön kivándoroltak. Például, ha idáig eljutunk a Bibliában, kinek mi jut eszébe? Mert már egy nagyon híres eset eddig bekövetkezik, hogy van egy nagyon hívő ember, ő is itt él az ország déli részén, de egyszer nem tud megélni, és akkor nagy hirtelen eldönti, hogy ő Egyiptomba fog menni. Tehát nem erre délkeletre, hanem délnyugat irányba Egyiptomba, ott aztán olyan nagy bajba kerül, hogy majdnem a feleségét elorozza tőre a fáraó. Ugye ez Ábrahám történetének egyik része. De ott Ábrahám történetében látjuk, hogy Ábrahámnak rossz döntése volt a migráció. Itt azonban nem olvassuk azt, hogy a szerző bármivel is sugallaná azt, hogy ez rossz döntés lett volna. Ezt elmondja, és ránk bízza azt, hogy járjunk utána a dolognak, és kedves hallgatók, az életben is így van. Én sok külföldi magyar között voltam az elmúlt 25 évben. Voltak, akik politikai okokból mentek ki még 56 után, meg a 70-es, 80-as években. Voltak, akik kifejezetten gazdasági okokból mentek ki, hogy jobban akartak élni nyugaton, mint itt. Én azt tudom mondani önöknek, hogy én nem találkoztam boldog emigránssal. Nem találkoztam sem azok között, akik politikai okokból, sem azok között, akik gazdasági okokból. Elhagyni a szülőföldünket, ez mindig keserűség. Ugye a magyar költészetben, amikor gyerekek voltunk, melyik volt az első vers, amit megtanítottak velünk? Szülőföldem szép határa, meglátlak-e valahára? Ahol állok, ahol megyek, mindenkor csak feléd nézek. Ugye ez Kisfaludi Károlynak szép népdalt feldolgozó verse. Visszaemlékezem, hogy olyan 7-8 éves koromban tanították meg ezt velem, és hogy akkor már a mi családunkban is volt egy ilyen eset, mert 56 utáni időszakot értük, hogy az egyik rokonom kiment Amerikába. És a 60-as években mindig már hazajöhettek, de én soha nem láttam őket boldogoknak. Soha nem láttam őket kiegyensúlyozottnak. Mi a szegénységben valahogy, mindig meg is állapítottuk, amikor elmentek, és mindig mákos kaláccsal, meg diós kaláccsal fölszereltük őket, mert azt Amerikában olyat nem ehettek, hogy mindig megállapítottuk, hogy ha mi szegénységben vagyunk is, de hát a szülőföldünkön élünk. Azért is nem nyilvánít itt véleményt a Biblia, mert nem akarja behatárolni a megítélésünket. Ábrahám történetében pontosan tudjuk, hogy Ábrahám hibát követett el, amikor kivándorolt innen a délvidékről. Ebben az esetben tartózkodjunk a minősítéstől. Lehet, hogy tényleg olyan nagy nyomorúságba jutottak, hogy tényleg nem volt meg a betevő falatjuk, de én úgy gondolom, hogy nem úgy mentek ki, hogy ők örökre ki akarnak vándorolni, hanem hogy halljuk később, hogy az Úr meglátogatta az ő népét. Ahogy az első hírét vették annak, hogy otthon talán meg lehet élni, nem csak azért, mert itt is ilyen elárvult helyzetbe jutottak, de én azt gondolom, hogy minden gondolatjuk az volt, hogy visszatérni a szülőföldre. Én ebből ezt a következtetést vonom le, hogy az ember is valahogy olyan, mint egy növény, vagy mint egy fa. Szokták mondani, hogy az idős fát nehéz már átültetni. Nehéz az embernek más helyre menni, mert azért beleszületünk egy emberi közegbe, beleszületünk egy kultúrába, egy nyelvi közegbe. Nekem mondták, akik Svájcba mentek ki, hogy azt a Schwyzdütschöt soha nem tudják úgy beszélni, mint az ottanek. Mondták, akik Amerikába mentek ki, hogy megérzik az amerikaiak rajtunk, hogy mi külföldről jöttünk, nem fogadnak be évtizedek óta sem. Nehéz sors az emigrációs sors, nehéz sors a kivándorlás. Csak ennyit jegyez meg a Biblia, semmi többet. De ezt érdemes úgy a szívünkre vennünk, és érdemes meggondolnunk, tehát nem kell sem irigykedni azokra, akik tízszerte több fizetést kapnak most nyugaton, sem pedig nem kell a másik végletbe esni. Azt gondolom, hogy ez az emberi történelemnek egyik súlyos tehertétele, hogy a politikusok ahelyett, hogy az embereknek munkát biztosítanának, olyan lehetetlen helyzeteket hoznak létre, és most már minden világ részen, hogy az egész világ migrál, tehát az egész világ vándorol. Most ez a vándorlás, hogy kultúrák, vallások összekeverednek, lásd a törökök Németországban és egyéb más kirívó esetek, ez nem válik a hétköznapi életnek a javára. Biztos, hogy Isten jóra tudja fordítani, mert ez a történet is arról beszél, hogy Isten ezt a kivándorlást jóra fordította. Miben tudta a legjobban jóra fordítani? Hogy két moábita asszony közül az egyik megismerte őt, az igaz Istent, Naomi viselkedésén keresztül, és a zsidó nép soraiba tért, és látjuk majd a könyv végén, hogy tulajdonképpen Dávid király nagyapjának lett az édesanyja, tehát Rút hozta a világra Obedet, és ez az Obed volt Ísainak az apja, Ísai pedig Dávid király édesapja volt. Tehát egy moábita Rút tulajdonképpen Jézus Krisztus fölmenői között szerepel. Isten így ezt jóra tudta fordítani, de Isten elgondolása azért az, hogy az ember, ha megszületik, vagy a szülőhelyén bontakozzon ki, és a szülőhelyén találjon megélhetést, és az emberekkel is jó kapcsolatot. Ez az egyik téma, amit szerettem volna említeni. A másik a halálesetek. A haláleseteket se kommentálja. Ugye egy mondatban van benne, hogy meghalt a férje. Aztán egy következő mondat, hogy 10 éven belül meghalt mind a két fia. Összegzően említi. Vajon miért nem mélyíti el, miért nem színezi ki ezt a Biblia? Kedves hallgatók, a 34. Zsoltár mondja azt, hogy az életünk ideje Isten kezében van. Az az életben az egyik legnagyobb kérdés, hogy ki mennyi időt él. Miért él valaki 3 napot, más 3 évet, a 3. 30-at, a 4. meg 80-at? Ebben az életben valószínűleg ezekre a kérdésekre teljesen megnyugtató választ nem találunk. Csak annyit tudunk, hogy az életünk Isten kezében van. És ebben nem akar elmélyedni a szerző. Bizonyos embereket érnek sorozatos csapások. Hogyan is mondta, ez is egy nagyon érdekes kifejezés, hogy megszólal Naomi, és érdemes megjegyezni, hogy mit mond. Azt mondja, engem talált az Úrnak keze. Hát valami csodálatos kifejezés. Engem talált az Úrnak keze. Mint hogyha valaki így kinyújtaná a karját, megfogná valakinek a vállát, hogy most te következel. Vagy most rád olyan nehézségek fognak hárulni, amelyek eddig sohasem. Engem talált az Úrnak. Micsoda finomság van ebben, micsoda méltóság teljesség, de micsoda megrázó dolog, hogy engem talált az Úrnak keze. Engem választott ki arra az Úr, hogy megpróbáltatások tüzébe vessen, talán azért, hogy az igazi önmagam lehessek. De sokszor ezt sem tudja az ember, miképp az életidő lezárulását sem, nem tudja, hogy miért jut nekem osztályrészül ennyi sok probléma az életben. Itt is hadd mondjam el gyorsan, kedves hallgatók, hogy a Bibliában, hogyha végigolvassuk a Bibliát, mert minden bibliai könyv azért más könyvek által érthető meg, a Bibliában erre a kérdésre több választ is találunk. Tehát nem igaz az, hogyha valakit sorozatos csapások érnek, ez nem igaz, hogy ő rászolgált ezekre. Mert az emberek sokszor így okoskodnak. Na most elveszítette a férjét, na most elveszítette az egyik fiát, másik fiát. Ugyan miért következhetett be vele ez? Ugye ez Jób könyvének a nagy témája, elveszíti a 10 gyermekét, elveszíti az egész vagyonát, tehát biztos valami bűne van, csak mi nem tudjuk, de biztos van valami baj a füle mögött. Ez nem igaz. Ez nem igaz. Ha valakivel ilyen nehézségek történnek, nem mindig azért történnek vele nehézségek, mert ő rászolgált volna az életével vagy a rossz döntéseivel. Sokszor azért következnek be nehézségek, és sokszor igaz emberek esetében következnek be. Hogy az igaz embereknek a szenvedésekben tanúsított magatartása meggyőző erővel szólítsa meg azokat az embereket, akik még nem jutottak hitre, vagy nem békéltek meg az Istennel. Tehát ennek lehet egy másik oka is. Nem mindig azért az emberért következik be nehézség, aki a nehézségbe benne van. Lehet, hogy a környezetért következik be a nehézség. Lehet, hogy mások okulására, lehet, hogy mások épülésére, hogy lássam, hogy ez a Naomi hogy tudta elviselni, hogy elveszíti a férjét, elveszíti a két gyereket. Tehát tulajdonképpen kihal a családja. Ő, mint a túlélő, egyedüli túlélő, borzalmas. Na de lehetséges, hogy Rútnak a magatartását ez is motiválta, hogy ő annyira ragaszkodott az anyósához, hogy nem csak azt mondta neki, hogy ahová te még oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Azt is mondta, hogy néped az én népem, Istened az én Istenem. Hogy az ilyen szenvedő ember magatartásán keresztül valami még többre látnak rá az emberek. Rálátnak arra, hogy ki az az Isten, aki szeret bennünket, és a szeretetében kell, hogy megengedjen ilyen csapásokat. És hogy megnyílhatott Rút előtt ennek az Istennek az erkölcsi arculata, és ez is hozzájárult ahhoz, hogy ő ragaszkodott az anyósához. Harmadik téma a ragaszkodás. A 91. Zsoltárban olvassuk azt az érdekes kijelentést, hogy mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, megszabadítom őt. Az emberi életben az egyik legcsodálatosabb dolog a ragaszkodás. A Bibliának rögtön a legelején, a második fejezetében előfordul ez a szó. Nem tudom, hogy visszaemlékezünk-e rá, hogy Isten, amikor egy különleges intézményt alapít, ez a házasság. Ma már elfelejtették az emberek nagy részben, hogy ez micsoda. Nem is házasodnak már sokan, hogy Európában is 30%-a házasodik az embereknek, 70%-a nem házasodik. Azért mondom, hogy ez egy ilyen kihaló félbelevő intézmény, de ezt az intézményt az Isten így alapítja meg, Mózes első könyve, második fejezet, 24. verse szerint, hogy elhagyja a férfi az apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egyé. Ez a három kijelentés van a házasságról. Fel kell nőni, el kell tudni hagyni apánkat és anyánkat, érett gondolkozásra kell jutnunk és valamelyes egzisztenciára, aztán úgy kell valakit megszeretni, nem csak olyan fellobbanásszerű szeretettel, hogy ragaszkodó szeretettel. Ugye érezzük, hogy a héber eredetiben különben az összeragasztani ige van. Amit összeragasztunk, az csak széttépni lehet, és ez valóban így van. Ha egy házassági válságot vagy egy válást tanulmányozunk, annál azt hiszem csak a gyilkosságok a rosszabbak. Az olyan, mint hogyha széttépnének két embert. Ragaszkodni vagy széttépni? Ez itt a kérdés. Mit választasz az életben? Ezért kellene nagyon meggondolni, vagy nem mondjam feltételesen, kell nagyon meggondolni a házasságot, mert a házasság elsősorban ragaszkodás. A házassághoz kevés az őrült nagy szerelem. A házassághoz kevés a kedvtelés, meg hogy ki az én párom. A házassághoz olyan mély lelki ragaszkodás kell, hogy jóban, rosszban, mindenben kitartani a másik, mert érezzük, hogy ez szinte emberfeletti dolog. Ezért az Isten ajánlja a maga jelenlétét és segítségét, hogy az ember ehhez a ragaszkodó szeretethez eljusson. Nagyon sok ember az életben nem kap ilyet. ki kell, hogy mondjuk, hogy nagyon sok ember vagy nem házasodik meg, mert nem talál igazi házastársa, vagy nagyon sok ember keserűséggel tekint a házasságra, mert egy idő után a házastársa elhagyja vagy becsapja. De hadd hivatkozzam Rút könyvére, hogy Rút könyve azt is hirdeti, hogy az emberi szeretett kapcsolatokban mindig a minőség a legcsodálatosabb. És aki nem él házasságban, vagy soha nem élt házasságban, az Isten pótolja neki ezeket a tapasztalatokat, és például egy anyós menny kapcsolat is lehet olyan szép, hogy két igaz emberről van szó, hogy szinte pótolja a házasságot. A barát-barát kapcsolat, a barát-barátnő kapcsolat is lehet ugyanilyen szép. Itt az a fontos, hogy az emberek között van-e kölcsönösségen és egy őszinte feltétel nélküli szereteten való ragaszkodás. Az anyós menny kapcsolat is lehet szép. Hát miért ne lehetne szép? Az após vő kapcsolat is lehet szép. Hát miért ne lehetne szép? Ahogy az apa-fiú kapcsolat is lehet szép, miért ne lehetne szép? Azért, mert a modern élet szétforgácsolta az emberi kapcsolatokat, ezt ne fogadjuk el, hogy mi ránk is érvényes. Ha azt mondják, hogy ilyen a mai kor, vagy ez a kor divatja, hát hagyjuk meg a kor divatjának, ami a kor divatja, nem biztos, hogy az én életemben is ez kell, hogy érvényesüljön. Egyáltalán nem igaz az, hogy ha ilyen a kor, akkor én is ilyen életet kell, hogy éljek. Naomin, Rútnak a ragaszkodása Naomihoz egészen rendkívüli. Ugye nem tetszettek elfelejteni a cselekményt. Naomi megy haza, és először mind a két menny kíséri. Mind a ketten szeretnének hazamenni vele Betlehembe, de Naomi látja azt, hogy milyen nehéz sor vár rá, tehát próbálja mind a két mennyét lebeszélni erről. Egyébként egy újabb téma lehetne a könyvben ez a lebeszélés, mert én úgy gondolom, hogy az életben valóban egy külön nagy témakor a lebeszélés, mert a lebeszéléskor dől el, hogy valaki kicsoda és mennyire ragaszkodik a másikhoz. Mert amikor nagyon hevesen kezdi őket lebeszélni, akkor végül is az egyik menny megtorpan, és úgy dönt, hogy ő mégis itthon marad. Vajon mi motiválta Orpát, hogy nem követte az anyósát? Félt? Vagy a ráváró munkától, felelősségtől rettent vissza? Szóval három asszony visszatér a nincstelenségbe, hogy fogunk megélni? Lehet, hogy ő megingott, azt lehet mondani, itt sem minősíti ezt a cselekedetét a Biblia, én sem akarom megítélni, de azt elmondhatom, hogy Rút jobban ragaszkodott az anyósához, és Rútot nem tudta lebeszélni. Tessenek megpróbálni az életbe lebeszélni az embereket, a legkisebb dologtól, hogy egy süteményt sokat kínálni egy embernek, hányadik kínálásra fogadja el. Én a házasságok előtt szoktam mondani, hogy megkérdezik tőlem, hogy hogyan látom a fiatalok helyzetét, és elkezdem hevesen lebeszélni őket a házasságról. Mondom nekik, hogy várjanak még, jobban ismerjék meg egymást, főleg akkor, amikor tudom is, hogy nem is nagyon ismerték meg egymást. Egy ízben történt meg az, hogy nagyon megóroltak rám, de azért fél évvel elhalasztották a házasságkötést. Mert olyan hevesen mondtam, hogy én semmi jót nem tudok erről mondani, itt még várni kellene. Úgy szoktam summázni ebbéri tapasztalataimat, hogy akkor vagyok meggyőződve, hogy jó lesz egy házasság, amikor a legerőteljesebb lebeszélésre elő tudják venni a valódi érveket, hogy mit látnak meg a másikban, és miért szerették meg a másik embert. Míg amikor az ember nem beszéli le őket, sokszor tapasztaltam azt, hogy fiatalok nem is tudják, hogy mi alapján választottak. Az, hogy szép, vagy csinos, vagy kedves, az kevés még. És amikor az ember elkezdi azt, hogy de én úgy látom, hogy nem is hozzád való. Vigyázzál, mert biztos vagy bennem, megbeszéltétek ezt, kellő mélységben beszélgettetek erről is, hogy mi az, ami a másikat nélkülözhetetlenné teszi a számodra, azt mondja, hát erről nem is beszéltünk. Hát mondom, mi lesz, hogyha 5 év múlva majd jelentkezik valaki, akiről, akkor azt hiszed, hogy sokkal nélkülözhetetlenebb, mint a mostani. Akkor ott hagyod a mostanit? Szóval úgy meg vagyok döbbenve, hogy miről beszélnek azok, akik állítólag egy egész életre össze akarják kötni a sorsukat. Tehát Naomi is olyan képtelen, ugye tetszettek hallani a felolvasást, ilyeteket mond Naomi, hogy ha még most férjhez mennék is, és szülnék fiakat, hát nem tudnátok bevárni az én fiaimat, tehát ugye ez képtelenség, ugye? Képtelenség, de azért forszírozza ezt Naomi, hogy minden áron lebeszélje őket, és aki nem lehet semmiféle áron lebeszélni, abban már lehet valami. Ruthban már lehet valami. És amikor Ruth előadja, hogy ahová te mész, ugye a legszebb része az első fejezetnek, ahová te mész, oda megyek én is. Ahol te megszállsz, ott szállok meg én is. Néped az én Isten, néped az én népem, Istened az én Istenem, hogy csak a halál választ el engemet. Mi van ebben a vallomásban? Ebben benne van az, hogy én annyira megismertem a másik embert. Én megismertem az anyósomat. És én tudom, hogy ő milyen ember, és azt is tudom, hogy kinek köszönheti, hogy ilyen ember. És azt is tudom, hogy ő nem egy nagyképű, egy fellengzős, vagy maga kellető, vagy követelőző asszony, hanem én tudom jól, hogy ő egy istenférő asszony, aki Istentől vár mindent, és ha én vele maradok együtt, akkor közös tapasztalatokban osztozhatunk majd az Isten által kijelölt úton. És nagyon érdekes az a kis mondat, amit olvasunk ezután, hogy amikor Naomi látta, hogy semmiféleképpen nem tudja lebeszélni, mikor pedig látta, hogy erősködik vele menni, nem szólt néki többet. Tehát egy idő után lemondott arról, hogy lebeszélje. És ezután érkeztek meg Betlehembe. A következő téma, amit már most látunk egy kicsit körvonalazódni, hogy szegénység. Szegénységbe jutnak. Fölteszem önöknek a kérdést, mielőtt a szegénységbe belelépnék, mert a második fejezet a szegénységről fog szólni. Mit tetszen gondolni, hogy miért van annyi szegény ember a világon? Egyáltalán mi a szegénységnek az oka? Nem tudom, hogy erről elgondolkoztunk-e. Ugye ma is azt szokták mondani, hogy a világ 80%-a szegény, és csak 20%-a él emberhez méltó szinten. Miért ilyen négyszeres többsége van mindig a szegényeknek? Egyáltalán mi az oka a szegénységnek? Hogy árnyalt képet kapjunk, végig kell ezt is gondolni. Én azt gondolom, hogy a szegénységnek legalább három oka van. Legalább három oka. Az egyik és legfontosabb ok, most, hogy ki melyiket teszi az első helyre, ezt most meghagyom a kedves hallgató kiváltságának. Én első helyre azt teszem, hogy szegénység döntő módon az elnyomás miatt van. Az egyik ember, vagy embercsoportok, vagy gazdagabb rétegek, vagy államok egyszerűen elnyomják a másikat, tehát itt mozgási lehetőség nincsen. Hát aztán mi nekünk is jobban kellene tudatosítanunk, egy kis pöttömnyi ország vagyunk, a 7 milliárd ember közül, ugye van 10-15 millió magyar, hát egy olyan kis valami vagyunk, hogy gondolom, hogyha a világ nagy vezetői, mondjuk ilyen 300 milliós Amerika vezetője, mondjuk az Obama Magyarországra gondol. Vagy a Kína, most nem tudom éppen kimondani a kínai vezetőnek a nevét, mondjuk, de egykor Mao Magyarországra gondol. De most másfél milliárd, 10 millió magyarra gondol. Akkor körülbelül olyan, hogy mint a porszemet így lefújom a papírról, nem? Körülbelül. Azért van szegénység, mert az erősebb elnyomja a gyengébet. És a bűneset óta a világnak sajnos ez egyre féktelenebb rendje, és ebben csak az a még szomorúbb, hogyha ezt palástolják és lehazudják. Mert nyilván, hogy ezt kozmetikázzák azért elég sokat, de én úgy gondolom, hogy a szegénység legfőbb oka az, hogy az erősebb kiszipolyozza a gyengébet, az erősebb érvényesíti a hatalmát a gyengé felett. Ez a pásztorok is érvényesítették a jogukat a nemecsekernő fölöttől, az Amerika is érvényesíti a jogát a világ 90%-a fölött. Ez ilyen széles skálán terjed. A szegénységnek a második oka azonban a lustaság. A szegénységnek a második oka a lustaság. Erről is beszámol a Biblia. Aki erről akar olvasni, főleg a példabeszélek könyvét kell, hogy fellapozza, mert sokan azt mondják, hogy nem megyek ki az utcára, oroszlán van az utcákon. mondja a példavesze könyve humorosan. Tehát nem fogok hozzá a dolgokhoz, mert olyan nagy akadályok vannak, mintha azt mondanám, hogy oroszlán van, dehogy megyek, de most nem fogok én hozzá semmihez. Ha a számba teszik az ételt, azt megköszönöm, de hogy én ezért tegyek valamit, tehát nagyon sokszor a szegénységnek a jól megfogható oka a lustaság. Itt a második fejezetben élénk fény fog majd arra vetülni, hogy Rút mennyire nem volt lusta. A Bibliában van olyan kifejezés is, hogy drága kincse az embernek az ő szorgalma. A szorgalom megfizethetetlen kincs. Szerintem minden értelmi kincset felülhalad, ha valaki álhatatos, kitartó, szorgalmas. Második helyre én a lustaságot teszem. Harmadik helyre a szegénység kiváltó okai közül az élhetetlenséget teszem. Mert vannak emberek, akik vagy alkatilag, vagy egyéb más meghatározottságuk folytán egyszerűen nem tudnak egyről a kettőre jutni. Vagy rossz a pénzgazdálkodásuk, vagy elszórják a pénzt, vagy másoknak adják, vagy kölcsönzik, vagy nem becsülik meg, elköltik. Tehát valami olyan élhetetlenség, ami sokszor a legnagyobb csapások hatására sem múlik el. Tehát szegénység oka elnyomás, lustaság, élhetetlenség. Álljunk meg itt ennél a témánál, és most a második fejezetben folytassuk azt, ahol az első fejezet abbahagyta. Tehát visszaér két asszony, tehát egy idősödő özvegyasszony és a menye visszaér Betlehem környékére, és árpa aratás ideje van. Ugye Palesztinában két nagy aratás volt, volt először az árpa aratás, és volt utána a búza aratás. Ezek az aratási időszakok több hetet vettek igénybe, itt majd azért mondom ezeket, mert mértékegységek is lesznek, és a mértékegységeket ismernünk kell, és le kell fordítanunk, mert itt konkrét megélhetési tanácsokkal találkozunk a második fejezetben. De olvasom a történetet. Volt pedig Naóminak egy rokona az ő férje után előkelő derékember Elimélek nemzetségéből, a neve Boáz. És mondta a moábita Rút Naóminak, hadd menjek kérlek a mezőre, hogy kalászokat szedegessek azután, akinek szemei előtt kedvességet találok. És az mondta, menj édes leányom. Elment azért, és odaérkezett, szedegetett a mezőn az aratók után, és történetesen oda találta Boáz szántóföldjére, aki Elimélek nemzetségéből való volt. És íme Boáz kijött Betlehemből, és mondta az aratóknak, az Úr legyen veletek. És ők mondták neki, áldjon meg téged az Úr. Megállok, mert erre hivatkoztam, kedves hallgatók, hogy a régi emberek hogy köszöntették egymást. Hogy azt mondja ez a gazdag ember, hogy az Úr legyen veletek, mondja az aratóinak. Az aratói pedig nem fogcsikorgatva azt mondták, hogy na hát micsoda nagy gazdagsága van, mi meg itt aratgatunk, és a semmiért dolgozunk, és majd valamit oda lökünk neki, hogy jó napot, jó reggelt, nem tudom én mi. Szóval áldjon meg téged az Úr. Áldjon meg téged. Így beszéltek a régi emberek. Micsoda különbség. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg téged az Úr. És mondta Boáz az ő szolgájának, aki az aratók felügyelője volt. Kié ez a leányzó? Tehát itt volt Rút, most ő szedegetett a mezőn, Boáz nem ismerte, kihez tartozik? Míg idáig olvassuk a Bibliát, azért hadd hívjam fel a kedves hallgatók figyelmét, hogy Isten, amikor letelepítette a zsidókat Palesztinában, csodálatos társalmi törvényeket adott nekik. Például, nagyon híres kijelentés Mózes második könyvében, azt mondja az Isten, enyém a föld. A föld az enyém. Ez a föld is, ahova most behoztak, ez az enyém. Én kiadom nektek a földet. De minden hetedik évben pihentessétek a földet. A föld is pihenjen, meg ti is pihenjetek. Minden ötödik évben a szegényeknek adjátok a termés nagy részét. És minden hétszer hetedik évben, aki bármilyen földtulajdont szerzett, köteles visszaadni annak, akitől megvásárolta vagy szerezte, tehát nem alakulhatott ki nagybirtok, nem alakulhatott ki rabszolgaság, egyedül a zsidó népnél nem volt rabszolgaság az ókorban. Ez mindent elmond. Minden népnél az elnyomás gépezete működött. A gazdagok kegyetlenül kifacsarták a szegényeket. A zsidóknál ilyen nem fordulhatott elő. Ott a gazdag ember azt mondta, hogy az Úr legyen veletek, a szegények emberek, akik arattaknál azt mondta, hogy áldjon meg tégedet az Úr, és a szegényeknek még azt is biztosították, és ez minden évben, tehát nem csak 5. 7. évben volt, hanem minden évben az árpa és búzaratásnál, de ősszel a szőlő betakarításakor, tehát a szüretkor is, amit ott hagytak a mezőn, azt össze lehetett böngészni, vagy mezgérelni, ez a két magyar szó van rá. A böngészés a kalászok összeszedését jelentette, a mezgélés pedig a szőlőtőkén hagyott szőlőfürtöknek a levételét jelentette. Tehát tulajdonképpen a szegény ember, mai szóval úgy mondanám, ha nem szégyelte magát, de nem kellett szégyelnie magát, mert ezt államilag biztosították. A szegény ember elmehetett a gazdagoknak a szántóföldjére, és ami az aratás közben kimaradt kalászokat, azokat összegyűjtette, kévékbe gyűjtette. Itt a fejezetben látni fogjuk, hogy még a kicsépelésére is adtak neki külön területet. Tetszenek tudni, hogy régen hogyan csépelték ki a búzát. Hogy mindenki kapott a falu határán, általában a minden falu határán van mindenhol szinte egy-egy magaslati hely. Egy kis dombocska, egy-két méterrel magasabb, mint az a vidék, és ott napra beosztva az emberek ezt a bizonyos szérűt megkapták, ahol a kévékbe gyűjtött búzát kicsépelhették, és a kicsépelt búzaszemek, ahogy kis halmocskákba gyűltek össze, azt lemérték, űrmértékkel mértek, itt az EFA volt az űrmérték, mindjárt olvasom, hogy EFA szerint, és itt tessenek majd megítélni azt, hogy most Rút az élhetetlen volt, vagy lusta volt, vagy mi volt, itt fogjuk meglátni, hogy ténylegesen Rút hogyan dolgozott, lemérték, és hazavihették azt a részt, tehát abból nekik semmit nem kellett leadni, az mind az övék volt. Övék volt, és hát így most Boáz látja, hogy valaki idegen van a szántóföldjén, és megkérdezi, hogy ki ez a leányzó. És felelt a szolga, az aratók felügyelője is mondta. Az a moábita leányzó az, aki Naomival jött a Moáb mezejéről. Aki mondta, hadd szedegessek, kérlek, és hadd tarlózgassak a kévék között az aratók után. És ide jött, és itt maradt reggeltől fogva mind mostanig, és csak éppen most pihent egy keveset a házban. És mondta Boáz Rútnak, ugyan hallod-e, édes leányom, ne menj szedegetni más mezőkre, és el ne menj innen, hanem menj mindenütt a szolgálóim után. Szemeid legyenek a mezőn, amelyet aratnak, és járj utánuk. Íme meghagytam a szolgáknak, hogy ne bántsanak téged, és ha megszomjuhozol, menj az edényekhez, és igyál abból, amit a szolgák merítenek. Kedves hallgatók, itt is hadáljak meg egy pillanatra, aki dolgozott már bármi munkahelyen, vagy munka lehetőség között, tudhatja azt, hogy a munkahelyeknek vannak kockázatai. Például, ahol több ember dolgozik együtt, ugye megy a szóbeszéd, elkezdik egy-egy embert megbélyegezni, elkezdik céltáblává változtatni. Tehát itt is megvolt sajnos ennek a lehetősége, hogy teljesen idegen volt, és lehet, hogy megjegyzéseket tettek rá, hogy eddig még nem láttuk, hát mit keres itt, bár mondom, ez államilag, tehát az Isten törvényei szerint biztosítva volt, de Boáz a földbirtokos védelmébe vette láthatatlanul is Rútot, és azt mondta, hogy ne menj más mezőre, maradj itt, én biztos megélhetést nyújtok neked, és ha bárki valami rosszat mondana, ne törődjél vele, sőt, bemehetsz inni is, lepihenni is, tehát az emberség, hogy itt nem arról van szó, hogy ki a gazdag és ki a szegény, hanem arról van szó, hogy ki az ember. Amikor a brit birodalom főrabbia a 19. században kiadta Mózes 5 könyvét és a haftárákat, akkor ott a magyarázatban azt olvasom, hogy ez a derék rabbi fölteszi a kérdést, hogy hát mi a különbség az európai jogrend meg a bibliai jogrend között. Mert a mi európai jogrendünk, ami díszes társadalmaink fölépülnek, az minden csak nem bibliai jogrend. A mi jogrendünk az a római jogon alapul. De a római jog meg a bibliai jog között mi a különbség? És ő egy mondatban azt mondja, és ezt nagyon megjegyeztem, és szerintem ennek a rabbinak nagyon igaza volt, azt mondta, hogy a római jog a tulajdont védi. A bibliai jog az embert védi. Ez nagy különbség. Ha én a tulajdont védem, akkor egy személytelen dolgot védek. Akkor én a hatalmasokat védem. És az európai jogrendről, meg a római jogról sokszor megjegyezték azt, hogy a hatalmon levők jobb keze. A bibliai jog az embert védte. A Bibliában nem volt ilyen, hogy gazdag meg szegény. Az volt, hogy emberi viselkedést az embernek. És ne nézzék le a szegényt, de a másik oldalról ne átkozzák a gazdagot. Most ez gondolkodás kérdése, ez hit kérdése. Mert sokszor csak azt mondják, hogy igen, ne nézzék le a szegényt, ez rendben van, de azért a mózesi törvényekben ott van, hogy a szegény iránt se légy elfogult, gazdag iránt se légy elfogult. Egyik iránt se legyél elfogult. Nem csak a gazdag iránt ne legyél elfogult, a szegény iránt se legyél elfogult. És itt nagyon szépen látjuk ezt, hogy Boáz emberként tekintette Rútot, mert úgy beszélt vele, ha a közvetlen családtagjával beszélt volna. Akkor ez, tehát Rút arcra borult, és meghajtotta magát a földig, és mondta neki, hogy találtam ilyen kedvességet a te szemeid előtt, hogy rám tekintettél, holott én idegen vagyok. Boáz pedig felelt, és mondta neki, bizony elmondtak nékem mindent, amit cselekedtél a te anyósoddal férjed halála után, hogy elhagytad a te atyádat és a te anyádat és a te születésednek földjét, és jöttél ahhoz a néphez, amelyet nem ismertél azelőtt. Fizessen meg az Úr a te cselekedeteidért, és legyen teljes a te hatalmad az Úrtól, Izraelnek Istenétől, akinek szárnyai alatt oltalmat keresni jöttél. Ez pedig mondta, találja kedvességet a te szemeid előtt, Uram, mert megvigasztaltál engem, és mert a te szolgálódnak szívéhez szóltál, holott én nem vagyok a te szolgáló leányaid közül. És az evésnek idejekor szólt néki Boáz, gyere ide és egyél a kenyérből, és másd be a te falatodat az ecetes lébe. És ő leült az aratók mellé, és pörkölt gabonát nyújtott néki, és evett, és jól lakott, sőt még hagyott is. Azután felállott, hogy szedegessen, és Boáz megparancsolta az ő szolgáinak mondván, a kévék között is hadd szedegessen, és meg ne pirongassátok őt. Sőt, húzogassatok ki néki a kévékből is, és hagyogassatok el, hogy szedje fel, és meg ne dorgáljátok őt. És ő szedegetett a mezőn mindestiglen, és kicsépelte, amit szedegetett, és lett abból szinte egy efa árpa. Kedves hallgatók, a történet egyik legszebb része ez. Egy végtében olvastam fel, de itt egy biblia olvasó ember minden második versnél megáll. Tessenek megnézni, hogy beszél egymással a két ember. Ugye nagyon gazdag Boáz, egy földbirtokos, de mennyire ember számba veszi Rútot. Rút meghajtja magát előtte. Megköszöni neki a szívélyes fogadtatást. Elmondja, hogy milyen vigasztaló dolog az, hogy egy idegen emberrel így beszélnek. Kedves hallgatók, tessenek csak meggondolni, hogy az idegeneket sehol nem fogadják be. Sehol. Sehol. Az idegen az idegen. Az emberek jogot formálnak arra, hogy valamiképpen megkülönböztessék a másik ember. Az idegen az idegen. Az olyan, mint a rabszolgán a pecsét. Ezért domborítja ki a beszélgetést ennyire ez a bizonyos bibliai szerző, hogy Rút megköszön, hogy mennyire jól esik, és megkérdezi, hogy mégis miért ez a szokatlan kedvesség, gazdag ember is vagy, zsidó ember vagy, én moábita vagyok, hogy ennyire kedves vagy hozzám. És kedves hallgatók, itt nem tudom, hogy megütötte a fülüket, hogy ez Boáz hogyan magyarázza meg. Miért ez a nagy kedvesség? Azért, mert nekem mindent elmondtak, hogy te elhagytad a szülőföldedet, te annyira szereted az anyósodat, hogy vállaltad az ő fenntartását, hogy eljöttél egy idegen nép közé, és olyan gyönyörűen mondja, hogy eljöttél ide, hogy az Istennek szárnyai alatt oltalmat keressél. Mit lehet becsülni egy emberbe? Egy emberben mi a legértékesebb? Kiderül ebből a beszélgetésből. a hitbeli döntés. Az emberben a legértékesebb, ha egy ember hitbeli döntést hoz. Mert mi emberek, ha nem hozzunk hitbeli döntést, minek a fogságában élünk? A természetünk fogságában. Ma, amikor az emberek hit nélkül döntenek, mindenki a maga természetét mutatja. Ezért olyan undorító a világ. Mert mindenki így, mint egy kifordítja magát belülről, hát rettenetes bűz van a világban. Rettenetes gonoszság és csúnyaság. Mert az emberi természet borzalmas. Mindenki megmutatja, hogy ő kicsoda. Az az ember, az értékes ember, aki legyőzi a természetét, és hitbeli döntést hoz. A hitbeli döntés az az, hogy nem engedek a természetemnek, mert ha Ruth a természetének engedett volna, sokkal könnyebb lett volna otthon megélnie. Sokkal könnyebb lett volna egyedül megélnie, és nem venni magára egy idősödő embernek a terhét. Ez lett volna a természete döntése, de ő hitbeli döntést hozott. Ő azt mondta, hogy ennek az asszony, ez asszony rászolgált arra, hogy én eltartsam. Most már nincs férjem, gyermekünk nem született, de itt van az anyósom. De én érzem, hogy ez egy nagyon értékes ember az anyósom. Én hitben eldöntöm, hogy majd az Isten megsegít, nem tudom, hogy hogyan, de majd megélünk ott. Én a nehezebb sorsot választom, nem a könnyebbet. És kedves hallgatók, ez is nagyszerű dolog, de ennél még egy nagyszerűbb dolog van, hogy ezt valaki látja és elismeri. Mert a világon általában a jó dolgokat nem ismerik el. Nincs is szemük az embereknek arra. Hát azért beszél a világ állandóan a gonoszságokról. Nem teszek meg figyelni, állandóan a gyilkosság, a lopás, a csalás, akkor minden, hát mert hát arról tudnak beszélni, amiről tapasztalatuk van. Ha a hitbeli döntésről nincs tapasztalatuk, akkor hogy beszélnének a hitbeli döntésről? De egy embert értékessé a hitbeli döntés tesz. És ez Boáz méltányolja, ezelőtt ő a gazdag földbirtokos meghajtja az egész lényét, és odahivatja Ruthot, és ad neki a pörkölt búzából, ad neki ebből, ad neki abból, sőt, még külön utasítást ad az aratóinak, hogy még ha te összegyűjtöttél is a kévét, de látjátok, hogy kevés szórodott, inkább húzogassátok és adjátok neki. Na, de azért Ruth is rászolgált arra, Ruth szájában nem aludt meg a tej, mert estig, amíg összeszedett mindent és kicsépelt, lett abból szinte egy efa árpa. Az efa ókori mértékegység átszámítva az 22 liter. 22 liter. Tehát egy száraz űrmérték, így mondjuk. Na most, hogyha én belemerítek 22-szer egy árpás zsákba, az hány kiló lehet? 22 liter árpa, önök szerint hány kiló körülbelül? Hát nyilván kevesebb lesz, tehát egy literben nem fér bele egy kiló. Hát ezt is pontosan tudjuk, ez 15 kiló. Tehát egy nap, tehát ezt jegyezzük meg, egy kis matematika. Egy nap mondjuk 15 kilónyi árpát szedett úgy, hogy az már ki van, tehát a pejvából kijön, tiszta árpa, tehát azt már viheti haza. Ha az aratás idejét, mondjuk egy aratási időt nem mondjunk túl soknak, túl kevésnek se, mondjuk ezt egy 20 napnak, az a legkevesebb, 20 nap. 20 munkanap. Ha 20 munkanap mindegyikén ugyanennyit gyűjtött, mondjuk 15 kiló, az mennyi? Az 3 mázsa. Az 3 mázsa. Ha később elkezdődik a búzaaratás, mert egy-két hónappal később, tehát ez volt a tavaszi aratás, aztán jött a nyári aratás, ha ott ugyanennyit ne számítsunk többet, bár a búza ugye az nehezebb, mint az árpa, megint 3 mázsával számolunk, az 6 mázsa. Akkor két hónap alatt, két hónapi munkával a 6 mázsa tiszta gabonát gyűjtött. Önök már ismerik Ezékiel könyve 4. fejezetében a Biblia híres kenyér receptjét, ahol megmondja a Biblia, hogy mi a jó kenyér, meg azt is megmondja, hogy naponta hány dekát kell fogyasztanunk a kenyérből. Többször mondtam, kérném szépen a visszajelzéseket, hogy mindenki tudja, de ha nem, akkor most nagyon megnyomom a ceruzát, és aláhúzom, hogy 25 deka. Napi 4 kiló kenyér az optimális a Biblia szerint. Az 360 napot, ha visszaosztom a 4 kilóval, mennyit kapok? mondom, egy kis matematika. Tudom, hogy nem tetszettek erre készülni. Elnézést kérek, de a Biblia minden ideg rostunkat meg fogja dolgoztatni. 360 osztva a negyed kilóval, tehát 4-jel az 90 kiló. Tehát ha egy embernek egy évre 90 kiló volt a fejadagja, mert akkor már a kenyere megvolt, akkor már éhen nem hal, akkor azt mondhatom önöknek, hogy kerekítsük a 90 kilót mondjuk egy mázsára, akkor út két havi munkájával az anyósának meg önmagának két mázsát megszedett, akkor mennyi maradt még? 4. Hát összesen 6-ot szedett. Hát maradt 4 mázsa. Tehát a harmadával biztosította a maguk megélhetését, a kétharmadát meg eladhatta. Körülbelül. 2 hónapi munkával. Jó, hogy idény munka, tehát ez nem egy lazsálós munka, ez egy normális munkavégzés volt, és az bizony kellett görnyedni, tehát régen az emberek többet mozogtak, tehát biztos, hogy lumbágós nem lett. Ezt látjuk majd a harmadik fejezetből, hogy Boáz mennyi árpát mért neki, és az átszámítva körülbelül olyan 35-40 kilót vígan elbírt ez a Rút asszony létére. Tehát tessenek meggondolni. Egy embernek mennyit kell dolgozni egy év, hogy megéljen? Mert Magyarországon nagyon sokat hallom azt, hogy éhen halunk. Éhen fogunk halni. Rettenetes, kevés a pénz, stb. Jó, rendben van. Még eddig senki nem jelentkezett nálam, mint családtag, hogy aki mondta, tanúsítom, hogy éhen halt a családtagom. Még eddig ezt nem kaptam. De az annyiszor hallom már jobbra-balra röpködni, hogy éhen fogunk halni. Kedves hallgatók, 2 hónapnyi munka elég egy évben ahhoz, hogy az ember kenyéren és vízen, mert egyszerűen tudni, a kenyér és vízen meg lehet élni. Kenyéren és vízen meg lehet élni. Ha a kenyér kenyér, a víz víz. De itt arról volt szó. Tehát tulajdonképpen mit látunk? Azt látjuk, hogy ha valaki maga elé képzeli a szegénység rettentő rémét, a munkanélküliség rettentő rémét, tudom, Magyarországon több mint 10%-os most a munkanélküliség, több százezer ember munkanélküli, de azért a munkanélkülieket el tudnám máshol is képzelni, mint a kocsmában, el tudnám máshol is képzelni, mint a köztereken, el tudnám máshol is képzelni, mint a várótermekben koldulva, el tudnám képzelni azt, hogy járjanak úgy munka után, ahogy Rút járt munka után. Több receptet adtam önöknek is, az ország több részén elmondtam azt, hogy szerintem Európában éhen halni azért az elég nagy teljesítmény, mert itt nagyon sok munka lehetőség van. Nagyon sok munka lehetőség. Azt is elmondtam önöknek, hogy a Biblia 3 dolgot mond erre is. Az első dolgot mondja az a Tesszalonikai első levél 5. fejezetében, azt mondja a Pál apostol, aki nem akar dolgozni, ne is egyék. Ez egy nagyon fontos bibliai kijelentés. Ez nem úgy hangzik, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék, hanem úgy hangzik, aki nem akar dolgozni, ne is egyék. Ha valaki nem akar dolgozni, az vessen számot azzal, hogyha ő nem akar dolgozni, akkor milyen jogon akarja önmagát táplálni. Mindent megkaptunk ahhoz, kivéve a súlyos betegség, vagy egyéb más eszközök is vannak, családtársam, szociális egész, stb. De egy életerős ember, aki még nem 60-70-80 éves, tehát ugye a mostani munkanélküliek azért 20 és 60 év közötti munkanélküliek. Én azt gondolom, hogy először tudatosítani kell, hogy akarsz-e dolgozni. Mindenkinek magának föl kell tenni, akar-e dolgozni. Ez nem is olyan kis kérdés, hadd tegyem föl, mert sok ember azt mondja, hogy akar, csak nincs munkahely. Erre mondom, hogy nem így szól a dolog. Nem úgy szól a dolog, hogy akarok, de nincs munkahely, hanem csak így szól a dolog, hogy akarsz-e dolgozni. Mert ha te akarsz dolgozni, akkor nem okvetlenül rögtön munkahelyet keresel, hanem azt keresed, amit Rút, és ezért nagy könyv a Rút könyve, mert a Rút könyve ráirányítja a figyelmünket, hogy aki akar dolgozni, mert hogyan mutatta meg Rút, hogy akar dolgozni? Először is, hogy kikérte az anyósa véleményét. Kikérte az anyósa véleményét. Megkérdezte az anyósától, hogy mit tegyen, hogy elmenjen-e a szérűre, és mutassa meg az anyós, hogy kinek a szántóföldjére menjen el. Tehát először megbeszélte, tehát ezzel tanúsított, hogy akar dolgozni. Én sok emberrel találkozom, hogy nagyon akarok dolgozni. Mondom, kivel beszélted meg? van apád, anyád, testvéred, barát, senki, ő akar dolgozni, de ez olyan ramagy társadalom, ez neki nem ad munkát. Hát mondom, de megbeszélted, vagy fordultál, hát mindenhez értelemmel kell hozzáállni. Akarsz-e dolgozni? Második lépés, megelégszel a munka lehetőséggel. Kedves hallgatók, meg kell elégedni először a munka lehetőséggel, mert ez így a fair. Mert sokan mondják azt, hogy nincs munkahely, rendben van, nincs munkahely, de tessenek megkérdezni a munkaadókat, akik meg azt mondják, hogy mutassunk nekik rendes munkásokat. Aki nem lopja meg őket, aki nem lazsál, aki magáinak érzi a munkát. Tehát két oldalú dolog ez. Munkahely csak akkor legyen már, ha valaki nagyon akar dolgozni, a különböző munka lehetőségekben bizonyította magát, utána a harmadik lépés, hogy majd lesz munkahely. Ez biztos, hogy lesz. De az a probléma Magyarországon, hogy nagyon sok ember eldönti, hogy nem akar dolgozni, mert ugye a segélyekből, meg másból, én ezt nagyon sok embertől hallottam már 20 évvel ezelőtt, még az Antal kormány idején vidéken beszélgetek emberek, azt mondja, elmenjek én ezért az 50 ezer forintért. Hát annyit összeszedek én innen-onnan, amonnan. Minek menjek el? Csak ki fognak engem nevetni, hogy én elmegyek ugyanannyiért dolgozni, amiért mások semmi, a kisujjukat nem mozgatják, és ugyanannyit megkapnak. Mondtam nekik, hogy ne ehhez mérjék a dolgokat, hanem ahhoz mérjék, ha kevésért is, de megéri dolgozni, mert a munka az nem csak kenyérkereset, az munka az emberek között levés, a munka az okosodás, a munka az pontosságra szoktatás. A munkának nagyon sok jó oldala van, föltéve, ha valaki dolgozni akar. És Ruth annyit szedett, hogy egy efa árpa, tehát 22 litert szedett. És felvette, és bement a városba, és anyósa látta, ugye Napa asszonya mindig javított, anyósa látta, amit ő szedegetett. Aztán elővette, és odaadta néki, amit meghagyott, minek utána jól lakott. Hát amikor ott evett, és ő neki adtak ezt, azt, amazt, már gondolt az anyósára. Szóval azért a jó szív, a figyelem, azért mégiscsak ez az élet alapja, és ezt külön följegyezte itt a második fejezet. És mondta néki az ő anyósa, hol szedegettél ma, és hol munkálkodtál? Áldott legyen, aki rád tekintett. És elbeszélte az ő anyósának, hogy kinél munkálkodott, és mondta, annak a férfiúnak a neve, akinél ma munkálkodtam, Boáz. És mondta Naomi az ő menyének, áldott legyen ő az Úrtól, aki nem vonta meg irgalmasságát az élőktől és a megholtaktól. És Naomi mondta néki, közel valunk nékünk az a férfiú, legközelebbi rokonaink közül való ő. És szólt a Moábita Ruth, meg azt is mondta ő nékem, menj mindenütt az én munkásaim után, amíg csak el nem végzik az én egész aratásomat. És mondta Naomi Ruthnak az ő menyének, jó édes lányom, hogy az ő szolgálóival jársz, ne is találjanak téged más mezőn. Így járt ő mindenütt a Boáz szolgálói után, szedegetve, míg az árparatás és búzaratás bevégződött, és az ő napasszonyával, vagyis anyósával lakott. És mondta néki Naomi, az ő anyósa, édes lányom, ne keressek-e néked nyugalmat, hogy jól legyen dolgod? Kedves hallgatók, az újabb témához érkeztünk. Túl vagyunk a megélhetésnek a nehézségein. Aki dolgozik, az meg tud élni. De az ember élete nem csak a munkából áll, nagy rész és nagyon szép rész a munkavégzésünk, de most másodszor fordul elő ez a szó. Ne keressek én néked nyugalmat, hogy jól legyen dolgot. A nyugalom szóba, tehát most helyettesítsük ezt be, hogy most megvan, nem halunk éhen, fenntartjuk magunkat, de te még fiatal vagy, tehát még gondolkodhatsz azon, hogy talán férjhez is tudnál menni. Nem lenne jó erre is gondolni, a családi boldogságra, hogy gyermekek szülessenek, hogy családod legyen? Avagy nem rokonunké Boáz, akinek szolgálóival voltál, íme ő éjjel árpát szór a szérűn. Annak okáért fürödjél meg, és kend meg magadat, és vedd magadra ruháidat, és menj le a szérűre. Észre ne vétesd magadat a férfiúval, amíg el nem végezi ételét és italát. És majd, ha lefekszik, jegyezd meg a helyet, ahol fekszik, és menj oda, és hajts fel a leplet lábánál, és feküdjél oda. Ő majd megmondja néked, mit cselekedjél. És ő mondta néki, mindazt, amit mondasz, megcselekszem. És lement a szérűre, és mindent úgy cselekedett, amint anyósa parancsolta. És Boáz evett és ivott, és felvidult az ő szíve. És elment, hogy lefeküdjék a garmada szélére, és az eljött titkon, és felhajtotta a lába felől a leplet, és lefeküdött. Történt pedig éjféltájon, hogy felrettent a férfi, és odafordult, és íme asszony fekszik az ő lábainál. És mondta, kicsoda vagy te? És az mondta, én Rút vagyok, a te szolgálód, terjesz ki hát takaródat a te szolgálódra, mert te vagy a legközelebbi rokon. És ő mondta, az Úrnak áldotta vagy te, édes lányom. Utóbbi szereteteddel jobbat cselekedtél, mint az elsővel, hogy nem jártál az ifjak után, sem szegény, sem gazdag után. Most hát, édes leányom, ne félj, mindent, amit mondasz, megteszek néked, mert tudja az én népemnek egész kapuja, hogy derékasszony vagy. És most bizony igaz, hogy közel rokon vagyok, de van nálamnál még közelebbi rokon is. Ez éjszakán háj itt, s majd reggel, ha az megvált téged, jó, váltson meg, ha pedig nem akar téged megváltani, akkor én váltalak meg, él az Úr, feküdj itt reggelig. És feküdött az ő lábainál reggelig, és felkelt, mielőtt valaki az ő felebarátját megismerhetné, mert mondta, meg ne tudja senki, hogy ez asszony a szérűre jött. És mondta, add ide a nagy kendődet, amely rajtad van, és tartsad. És ő oda tartotta azt. Boáz pedig mért 6 mérték árpát, és feladta néki, maga pedig bement a városba. És elment az ő napasszonyához, és mondta, hogy vagy, édes lányom? És ő elbeszélte néki mindazt, amit cselekedett vele ez a férfiú, és mondta, ezt a 6 mérték árpát pedig nékem adta, és mondta, menj, ne menj üresen a te napadhoz, vagyis anyósodhoz. És mondta Naomi, légy veszteg, lányom, míg megtudod, hova dől el a dolog, mert nem nyugszik az a férfiú, még véghez nem viszi a dolgot, még ma. Kedves hallgatók, hogy ezt így olvassuk, vagy önök most itt hallják, lehet, hogy sokan nem értik ezt az egész dolgot. De ha a Bibliát idáig elolvastuk, és gondosan olvastuk, akkor értenünk kell. Mózes könyveiben az Isten adott egy olyan rendelkezést, ami nem csak a zsidó népnél volt érvényben, de a kínaiaktól kezdve az európai népekig is. Én is még gyerekkoromban találkoztam ezzel a jelenséggel, hogyha valakinek meghalt a házastársa, mondjuk egy asszonynak meghalt a férje, akkor a férj családjában, ha volt még férfi, akár idősebb, akár fiatalabb a férjénél, hogy ne maradjon egyedül az az asszony, akkor is, ha egyedül volt, akkor is, főleg amikor, ha már gyerekei születtek volna, akkor Isten bevezette azt az intézményt, amit idegen szóval így hívnak, hogy levirátus. A levirátus ennyit jelent magyarul, hogy sógorházasság. Ez annyit jelentett, hogy ha tehát valami csapás, baj következtében valaki megözvegyült, a legközelebbi rokon, akit jól ismert, és akit ha el tudott fogadni, tehát ez nem volt kötelező, tehát senkit nem kötelezett az, hogy el kellett vennie, de a joga megvolt, hogyha valaki, akkor ő vehette először el feleségül a meghalt testvérének a feleségét. Boáz nem volt a legközelebbi rokon, kiderül majd a 4. fejezetből, hogy volt egy közelebbi rokon is, de az vagy házasságban élt, vagy nem akarta Rútot elvenni, tehát a 4. fejezet arról szól, hogy ő megváltotta, Boáz megváltotta ezt a jogot, és ezért Boáz szerzett arra jogot, hogy Rútnak a férje legyen. Ennyit tehát tudni kell a 3. és 4. fejezethez, hogy a zsidóknál volt ez a bizonyos sógorházasság intézménye. Ezt nyilván Naomi is tudta, Rút is tudta, hiszen ennek jegyében cselekedtek. De a másik dolog. Ha valaki ezt olyan különösnek tartja, hogy ugye boázott a szérűn, kicsépelte a gabonát, lefekszik, és hogy micsoda dolog ez, hogy egy nő kezdeményezze méghozzá, hát egy ilyen eléggé közvetlen módon, hogy éjjel oda megy, fölhajtja a takarót, és oda a lábához fekszik, és aztán fölriad Boáz is, azt mondja, nekem nincs feleségem, hát mit keres ez a nő itt, ugye, hát micsoda dolog ez. Az gondoljon abba egy kicsit bele, hogy az ókori világban is, meg a mostani világban is rendkívül nehéz a nemeknek az ismerkedése. Ezzel maga a szokásjog is óriási akadályokat állít, mert ugye mi történik egy kis faluban, hogyha már ketten beszélnek egy mondatot, már másnap már a pletyka olyan hírbe hozza őket, hogy onnan kimászni ebből egy külön művészet. Hát tehát Naomi is úgy gondolta, hogy Ruth olyan időpontot találjon, amikor senki nem látja az ő közeledését. Hát ez csak az éjszaka lehet. De ne is értse félre, tehát nem mellé feküdt, hanem fölhajtva a lábánál, tehát teljes alávetettség, tehát jelezve azt, hogy én nekem szeretném, hogyha valami közöm lenne hozzád, így akarom kifejezni, és ezt Boáz rögtön meg is értette, de hogyan közeledjen az egyik nem a másikhoz? Ugye a nő közeledését általában szokásjog elítéli. Hogyha egy nő közeledik egy férfihez, azt mondják, hogy nézz oda, micsoda, ilyen, meg olyan, meg amolyan. Ugye a szokásjog azt írja elő, hogy hát a férfi az, aki kezdeményez, ahogy mondják, hogy a férfi kezdeményez, úgyis a nő választ. De ez rendkívül nehéz. Az emberi történelemben nagyon sok minden szokás megnehezített, és mind a mai napig. Mit egyszerűen gondolni, hogy ma is a fiatalok, akik ott az utcán jönnek, mennek, meg a diszkókba, hát mondjuk ezek érvényes helyek? Diszkóba lehet ismerkedni, vagy lehet a füstben, meg a vonaglások között, meg nem tudom én. Tehát a mai helyzet százszorta rosszabb, mint valaha is volt, amikor hát esetleg a korzón sétálva, vagy egy nem tudom én cukrászdába beülve, tehát végig lehetne az egész emberi történet nézni, hogy hogyan is közeledjen az egyik nem a másikhoz. Ugye Babits Mihály úgy írta ezt le, hy az ő gyerekkorában az volt a szokás, hogy a kerítés résein keresztül. Ugye a fiúk ott néztek, hogy most a lányok hogy mennek, és akkor... Ugye nagyon nehéz dolog ez, nagyon nehéz dolog is. Tehát ezt a harmadik fejezetet próbálom egy kicsit közelhozni, hogy nyilván Ruth megkedvelte Boázt, és Boáz is megkedvelte Ruthot. Na de hogyha ők napközben összejöttek volna, hát abból olyan sustorgás, pusmorgás, pletyka kerekedett volna, hogy talán alásta volna a későbbi egész kapcsolatukat. Tehát a nyilvánosság teljes kizárásával kellett ezt megoldani. Hogy lehet ezt? Hát ezért mondja Naomi az anyós, hogy szépen öltözködjél föl, és így add az értésére, hogy te vonzódsz ő hozzá. És majd nézd meg, hogy ezzel hogyan válaszol. Nagyon érdekes, honnan tudjuk azt, hogy Boáz is vonzódott Ruth irányába. Onnan tudjuk, hogy amikor éjszaka fölkel, és szembesül a dologgal, akkor azt mondja neki, az Úrnak áldotta vagy te, édes lányom, utóbbi cselekedeteddel jobbat cselekedtél, mint az elsővel, mármint hogy a munkáddal, hogy nem jártál az ifjak után, sem szegény, sem gazdag után. Ebből az látszik, hogy talán Boáz jóval idősebb volt, mint Ruth. Talán 10, 15, 20 évvel is idősebb lehetett. Ezért dicséri meg, hogy te mehettél volna fiatalabb férfiak után, vagy érdeklődhetnél fiatalabbak után, de nagyon köszönöm, hogy megláttad bennem azt az embert, aki talán hozzád még egy közelebb álló helyzetbe is kerülhet, mint hogy ember az emberrel, hanem talán én lehetek a férjed. Tehát ez elárult az, hogy mind a ketten, ahogy egymást méregették, és hogy megismerték a két aratás idején, azért a munka közben jól meg lehet ismerni az embert. Hol beszél erről először a Biblia? Mózes első könyve 24. fejezetében, amikor Eliézer az őt meg a tevét kiszolgáló Rebekán látja, hogy ez a Rebeka nem csak kedves teremtés, nem csak szép nő, hanem szeret dolgozni, szeret segíteni, és ezért lesz majd Izsáknak jó felesége. Kedves hallgatók, ma, hogy a házasságok ilyen szerencsétlenek, ezzel én nem csodálkozom, mert ma a fiatalok nem dolgoznak. Tehát érdemi munkát nem végeznek. Ezt sajnos ki kell mondani. Érdemi munkának tartom a földművelést, a mesterségeket, a kereskedést, mindent érdemi munkának tartok. A számítógépezést nem tartom érdemi munkának, az valahol a játék és a tisztázatlan dolgok között helyezkedik el, ha az nem szolgál valami mást, ami jó dolog, akkor arról azt kell, hogy mondjam, hogy egy elég gyanús dolog. Önök nem tudom, hogy mennyiszer mennek el a budai rakparton, én többször megyek ott, és látom a Nemzeti Színház előtt azok a nagy üvegpalotákat. Bizonyára önök is látták ezeket. Ott vannak ilyen ormótlan, 10 emeletes üvegpaloták, van vagy 5 belőlük. Egyszer megkérdeztem valakit, aki ott dolgozik, hogy mit csinálnak itt ebbe az üveg? Mit csinálnak? Azt mondja, ezek nyugati brókerek, meg cégek, akik felveszik az angolul tudó rabszolga magyarokat, beültetik számítógép mögé, hogy nézzék, hogy a brilliáns ára Fogföldtől Kamcsatkáig hogyan változik, és ottan ütögessék és vásároljanak ide. Mondom, egész nap magyar emberek ezt csinálják, hogy ott nézik, hogy mennyi az arany, a brilliáns, mondom, ez munka? Tehát azt mondja, óriási pénz, 200-300 000 forintokat kapnak ezért. Mondom, az, hogy a nyugatiak mondjuk most hol vásároljanak brilliánst, meg smaragdot, meg mit tudom. Most ne tessenek rajtam megbotránkozni, tehát én már elég idős vagyok ahhoz, hogy ezt vállaljam, én ezt munkának nem tartom. Ha már most az emberiség számára ezt találták ki, akkor ebből csőstül jönnek a problémák, hogy tudnék, a férfiak panaszkodnak, hogy a nőkről nem tudják, hogy kicsoda, mert azt mondják, hogy anya nem lesz, meg gyereket nem fog nevelni, mert a karrierje izgatja. A lányok meg panaszkodnak a fiúkról, hogy ebből meg apa nem lesz, mert nem azon jár az ez, hogy egy családot fenntartja. Tehát marad a szingli lét, hogy mindenki marad egyedül. Az, hogyha valakinek kell a gyerek, hát az valahogyan vagy természetes úton, vagy lombikban valami gyermeket a világra hoz. Tehát ez már egy olyan világ, ami már minősíthetetlen. Ez már minősíthetetlen. Mert ott, ahol nincs munka, ott az emberek nem tudják megmutatni, hogy mi az, hogy kitartás, mi az, hogy szorgalom, ragaszkodás, stb. Ott olyan emberi életértékek vesznek el, hogy ott már nem lehet szó valami távolabbi jövőről, a történelem össze fog roskadni. Ugye a Bibliának minden kijelentése erre utal, ami profécia mi időnkre. Ezt csak azért mondom önöknek, hogy Rútot már Boáz megismerte a munkavégzés során. Rút megismerte Boázt, hogy ő is hogy áll be az arató közé, meg hogy viszonyul a szegényekhez. Tehát ők, hogy mondjam, egymásról néhány hónap leforgása alatt többet tudtak meg, mint ma 2 fiatal évek alatt, amikor nem tudják elhelyezni egymást, hogy a másik tulajdonképpen kicsoda. Az embert azért mégis a tevékenység teszi emberré, meg az, ahogy viszonyul a munkájához, hogy nem a maga mellét veregető, hogy milyen ügyes vagyok, hanem elismeri szerényen és alázattal, hogy ehhez valaki adott nekem tehetséget, erőt, és én ezzel az emberséggel szeretlek téged, és szeretném összetartani a családot. Boáz annyira fellelkesedik, hogy azt mondja, hogy most elmegy, és meg, mivel nem ő a legközelebbi rokon, ezért elmegy a legközelebbi rokonhoz, és megváltja Rútot, és a 4. fejezet, amit már mindenkitől kérek, hogy legyen kedves otthon elolvasni, a 4. fejezet erről szól, hogy hogyan váltja meg Rútot, hogyan szerez jogot arra, hogy ő férje lehessen a megözvegyült asszonynak. Tehát tulajdonképpen a történetnek egy nagyon szép lefolytatása, egy nagyon szép végkimenetele az, hogy idős korban is lehet igaz kapcsolat ember és ember között, de annak ugyanazok a törvényszerűségei, mint a fiatalkori kapcsolatnak. Az emberek ismerjék meg egymást a tevékenységükben, ismerjék meg egymást a munkavégzésben, és ismerjék meg egymást a hasonló emberi jellemvonások alapján, mert tartós kapcsolat ember és ember között csak hasonló gondolkozás és hasonló jellemű emberek között létesülhet. És így lesz majd a 4. fejezet annak a híradója, hogy megszerezve a legközelebbi rokontól a jogot, Boáz feleségül veszi Rútot, az idősödő Boáz, most azt mondhatjuk, hogy Boázon 50-60 éves között lehetett. Rút olyan 30-40 éves kor között lehetett. Körülbelül ez sejthető a leírásból, és még egy, hogy mennyire dolgos volt ez a Rút, ez a bizonyos 3. fejezet 15. versében a 6 mérték árpa, ez átszámítva körülbelül fél hektó. Ez nem az a szám, mint az EFA, ez egy másik mértékegység, ez a 6 mérték árpa, ez körülbelül, hogy ezt átszámítjuk az ókori mértékhez, ez fél hektó, tehát 50 liter. Az 50 liter az körülbelül hány kiló? Ha előbb 22 litert mondtunk 15 kilónak, akkor az 50 liter az több, mint 30 kiló. Azért tessenek úgy rútot elképzelni egy akkori asszonyt. Rembrandt asszonyai voltak ilyenek. Hát tudnék, ugye ma ugye az előírás az, amit hallok, hogy egy lányra, ha ránézel, akkor kb. Ilyen legyen, tehát mint a deszka. Már elnézést kérek azoktól, csak úgy szoktam mondani én is, nálunk is van két kislány a családunkban, és mondtam, gyerekek, ne engedjetek a mai divatnak, mert az asszonynak a mai világban sokkal többet kell bírnia, mert ezek a léhűtő férfiak minden munkát az asszonyokra nyomnak. Tehát sokkal többet. Most rútot tudom állítani, mert azért megnézném, hogy valakinek adnak 35 kilót a kendőjébe, ő meg szépen hazaviszi. Szépen hazaviszi, ami valószínűleg nem pár méterre volt a házuktól. Azért megnéznék itt Miskolc utcái néhány asszonyt vagy lányt, aki 35 kilót csak így visz. Kedves hallgatók, így szeretnék önöknek egy kis kedvet adni ahhoz, hogy tessenek a Bibliát olvasni, alaposan, keveset, de alaposan olvasva, fölvetve a kérdéseket. A Biblia egyébként a megözvegyülés utáni házasságról az 1. Korintus levél 7. fejezetében beszél. Szinte minden bibliai témának, amit megszól a könyvben, más könyvekben is vannak leütései. De az első mustra az, hogy végigolvassuk a könyvet többször, elhatároljuk a részleteit, rácsodálkozunk arra, hogy mi minden van ebben a történetben, mennyire élő, mennyire időszerű ez a könyv. A második lépésben már nem tudom önöket végigkísérni, de ha valaki eljön a nyári táborainkra, most itt az Oltalom Alapítvány táborait tudtam elhozni, majd hozok több táborról is meghívót. Ott a nyári táborainkon aztán elmélyíthetjük azt is, amire itt már nem kerülhetett sor, így is bocsánatot kérek, hogy annyira kiléptem az időből, majd a következőkben ökonomikusabb leszek, hogy a nyári táborokba leülünk, és elkezdjük elmélyíteni ezeket a dolgokat. De továbbra is fenntartom, ebben a történetben 7-8 olyan téma van, ami a mai embert nagyon közvetlenül érinti. Ezt meg kell értenünk, és át kell fordítanunk a mi viszonyainkra. Ez a könyv nem véletlenül került bele a Bibliába, és amiről nem tudtam beszélni, arról természetesen, akinek kérdése van, az előadás után visszakérdezhet. Köszönöm szépen a figyelmet, egy 10 perc szünet, és megkezdjük a megbeszélést.